a 103,2 MHz-en sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a 11. Boldogasszony zarándok vonat Budapestről a csíksomolyói pünkösdi búcsúra reggel a keleti pályaudvarról. Felföldi László pécsi megyéspüspök a béke fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. Úgy fogalmazott, a fiatalok az új béke teremtői. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket, és megáldotta a vonatot, az utasokat és a zarándoklatot. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a résztvevőktől, hogy a zarándok úton az emberek, a közösségek és a nemzetek közötti békért és békességért imádkozzanak. Külön kiemelte, hogy Szlovákia miniszterelnökért, a tegnap meglőtt Robert Ficóért és a szlovák nemzetért is imádkozzanak, valamint a magyar-román közösségekért, barátságért is. Robert Ficó már túl van az életveszélyen, miután a műtét sikeresnek bizonyult. Mesterséges kómában tartják a szlovák miniszterelnököt, aki ellen merényletet követtek el Nyitrabányán. Robert Fico ellen a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A baloldali költő és sajtóhírek szerint azzal magyarázta tettét, hogy nem ért egyet Fico politikájával. Mély megdöbbenéssel és teljes megütközéssel töltött el a Robert Fico elleni brutális fegyveres támadás híre, írta az országgyűlés elnöke. Kövér László hozzátette, imádkozik a mielőbbi felgyógyulásáért. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter szerint sokkoló és megdöbbentő, ami történt. Élesen elítélte az esetet a Felvidéki Magyar Párt, a Magyar Szövetség is. Európa vezető politikai sorban elítélték a szlovák miniszterelnök elleni merényletet, és kifejezték szolidaritásukat a szlovák néppel. Megerősítik a pozsonyi parlament és képviselőinek védelmét, jelentette be a törvényhozás kommunikációs irodája. Az intézkedés visszavonásáig beszüntetik a törvényhozás épületének látogathatóságát, a parlament munkáját pedig május 21-ig berekesztették. Idén 2,4%-kal nőhet a GDP Magyarországon, az Európai Bizottság friss elemzése szerint a tavalyi 9%-os visszaesés után jövőre már nagyobb, 3,5%-os növekedést vár a testület. A kormány 7 milliárd 800 millió forinttal támogatja a szociális és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházi és civil szervezeteket a megemelkedett rezsiköltségek kompenzálására, mondta a gondoskodás politikáját felelős államtitkár, hozzátéve, hogy a pénzt nem kell külön igényelniük az arra jogosult szervezeteknek, azt a Magyar Államkincstár folyósítja. Fülöp Attila úszdon beszélt, ahol 506 millió forintot fordítottak szociális városrehabilitációs fejlesztése, amelynek köszönhetően javult a városkép és az ott lakók életminősége. Közel 19 ezer család kaphat visszanemtérítendő forrást a napelemek és energiatároló beszerzéséhez, felszereléséhez. Meghaladta a 10 ezeret a kedvezően elbírált támogatási kérelmek száma a modern napelemes rendszerek telepítését támogató pályázaton. A mostanáig megítélt több mint 40 milliárd forint állami hozzájárulás a zöld energia termelésében és tárolásában segíti a háztartásokat, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Az elmúlt másfél évtizedben 1000 milliárd forintot fordított a kormány a vízi közműhálózat fejlesztésére, közölte a területért felelős államtitkár. V-Németh Zsolt hangsúlyozta, Európai Unió szinten is kimagasló eredményeket értek el, csak nem 83%-ra nőtt a szennyvízkezeléssel ellátott lakások aránya, és megduplázták az országban a szennyvíztisztító telepek számát. A politikus a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Szikszón beszélt, ahol pedig 4 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették az ivóvízhálózatot. Mától érhetőek el a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak elhelyezkedését célzó támogatások, tudatta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, az uniós társfinanszírozással megvalósuló program teljes kerete több mint 150 milliárd forint. Holnap ismét csökken az üzemanyagok ára, írta meg a holtankoljak.hu portál. A forint erősödésének is köszönhető, hogy a benzin 5, a gázolaj pedig 4 forinttal lesz majd olcsóbb. Vízbeszivárgás miatt meghatározatlan időre bezárták a parajdi sóbányát, hogy ne veszélyeztessék a látogatók biztonságát. A népszerű székelyföldi turisztikai létesítmény április 18-a óta küzd már a problémával. Sport. A Paks hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost a labdarúgó MOL Magyar Kupa Puskás Arénában rendezett tegnapi döntőjében. A Paks története legnagyobb sikerét ért el, mert ez az első rangos trófája. Végül az időjárásról. Északkeleten lesz a legtöbb napsütés, de általában egyre felhősebbé válik az égbolt. A szél sok felé felerősödik, csapadék estig nem várható. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. május 16-a van csütörtök. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunk elején a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél, majd Toldi Ottót, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallják a klímasemlegességről és a fenntarthatóságról. Következzen bejátszásunk.
Hosszú távon a mezőgazdaság működjön iparszerűen, ne krumpli gumót gyártsó, ne keményítő magokat, meg ne céklát, meg ne, hanem fehérjét, szénhidrátot, tehát a termék ez legyen, és legyenek ipari fermentorokkal, élesztővel és algákkal fermentáljuk ezeket a hasznos anyagokat, és ugye működjön az egész megőlő energiával. És azt a rengeteg termőföldet adjuk vissza a természetnek, profi projektek legyenek, hogy hogy lehet rehabilitálni a környezetet, legyen egy, tényleg egy, mint Árpád apánk idejében 40%-nyi erdő itt az ország területén.
9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. Mai műsorunk vendége Tóth Istvánné Zsuzsa, a Meszegyi munkatársa, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettese lesz. Adásunk végén Nagy Zsuzsannával, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület tagjával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett könyvtári majálison beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
Egy kis bemutatót fogunk tartani az itt megjelent vendégseregnek. Elsősorban a munkánkat szeretnénk népszerűsíteni, meg hogy az Egyesület Miskolcon létezik. A feladat, amit vállaltunk, az az eltűnt személyek felkutatása, vészhelyzet esetén bevethetőek vagyunk 0-24 órában. Önkéntesként végezzük a dolgunkat szabadidőnkben. Általában a munkahelyünkről el szoktak engedni minket egy-egy ilyen éles keresésre. Úgyhogy megpróbáljuk bemutatni, mik azok az alapfeladatok, amiket egy mentőkutyától elvárunk.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunk mai adásában a 30 esztendeje újraindult katonai ordinariátus kapcsán beszélgetünk Berta Tibor dandártábornokkal, tábori püspökkel, aki a hivatás történetéről, a honvédelemről is beszél. Rövid részlet következik az adásból.
Katona nem valaki ellen végzi a szolgálatát, nem az ellen, aki esetlegesen ellenfélként vagy ellenségként előtte áll, hanem azokért, akik mögötte vannak, akikért ezt a szolgálatot végzi.
Napról napra című regionális műsorunk mai adásában a meseolvasás és a nyelvvel sajátítás kapcsolatáról beszélgetünk dr. Havasi Kovács Helgával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi adjunktusával.
Nyilván a szókincs elsajátítását meghatározza a gyakoriság is. Hányszor találkozik a gyermek azzal az adott szóval vagy kifejezéssel, mert hogy bizonyították egyébként kutatások azt, hogyha többször kerül elő egy adott mese és annak a szókincse, akkor egy gyorsabb tanulást tesz ez lehetővé a gyermek számára, ugyanakkor szűkebb reprezentációkat alakít ki.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. 11 órától hírek, majd Mustármag című műsorunkkal jelentkezünk. 10 éve került az Egri Főegyház megye fenntartásába a Balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. Műsorunkban a jubileumi ünnepséget idézzük fel. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Sík Sándor Szembe a nappal című versét Sinkovics Imre mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Nepomuki Szent Jánosról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
Beszélgetés.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma van Miskolcváros napja, adásunk elején a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere ismerteti a nap programját, majd Toldi Ottót, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallhatják a klímasemlegességről és fenntarthatóságról. Adásunk végén beszélgetünk is a szakemberrel. Tartsanak velünk, érdemes! Farkas Erzsébet riportja következik.
Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével, ezúttal május 11-e apropóján, Miskolcváros napja is ünnepe apropóján, természetesen a naphoz kapcsolódó programokról beszélgetünk. Milyen programokkal is készül idén, 2024-ben Miskolcvárosa a városnapjára, május 11-ére?
Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Böbe, tehát konkrétan Miskolcváros napja. 10 és 16 óra között QR-kódos városnézés a Midmár közreműködésével. Mondhatjuk, hogy játékos tudomány, furfangos csodavilág ez, és itt is nagyon sok szimpati programunk lesz, amire külön felhívnám a figyelmet, hogy készül majd egy nagyszabású flashmob a Miskolci Mazsorett együttes és a Ködmön formációs táncegyüttes vezetésével. Nagyon sok jelentkezőt várunk, én már izgatottan várom, hogy igazából mire fut majd ki ez a flashmob, hogy milyen lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a várakozás sokakban benne van. Aztán a nyugdíjas csoportok bemutatkozása 10:30-tól, tehát ez is még a délelőtt folyamán, és 14 órától a Magyar Népmese Színház a Papucs Szaggató Király Kisasszonyok című mesejátékával vagy előadásával kedveskedik a térre kilátogató családoknak, és itt jön már most a zenei blokk, ezután 16:30-tól az Abszolút nevű zenekar vagy zenei formáció játszik, majd a Sky Fanatic 6 órától, ugye ők abszolút miskolci illetőségűek, a Hajpetiék, 8 órától pedig a Hooligans, akik színpadra lépnek, nekik is természetesen van vármegyei kapcsolódásuk, hát ők lesznek az est és a Miskolc város napjának a sztár vendégei.
A részletes programot hol, milyen elérhetőségeken találják meg a kedves érdeklődők?
Akár a közösségi média felületeinken, de ugyanúgy Miskolc városnak a közösségi média felületein is, hiszen abszolút a városhoz kapcsolódik ez a rendezés, szervezés, velük együtt csináljuk ezt, mármint mi, a Miskolci Kulturális Központ.
Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának a programajánlót. Ünnepeljük idén is együtt Miskolc városát. Erre buzdította is a kedves hallgatókat.
Így van, és arra, hogy minél többen látogassanak ki a tér, reméljük, hogy az időnk is jó lesz.
Farkas Erzsébet riportját hallották.
Már ameddig csak élek, menjünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban. Jó, én itt a hom, hé, gyere velem és ne félj, hé, Miskolc csak rád vár, ezt kihagyni kell, jaj, beszállom egy bilingerrel, visz az út, de nem tudom, hogy merre. Én csak hagyom, hogy szálljak a dallal, először békélj meg mindig önmagaddal. Miskolc, de otthon tart el nekem, ha egyedül vagyok, te mindig itt vagy velem. Gyere te is, és érezd a ritmust, gyere te is, és érezd a ritmust. Miskolc, mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, a napsugarak a falakra másznak. Vigyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Jaj, de mámorító ez a hámorító, jaj, de mámorító ez a hámorító, jaj, de mámorító ez a hámorító, éj. Miskolc mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod.
fő utca szavai. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most rá, hallgasd a városnak szaját. Érezd most rá, hallgasd a városnak szaját. Miskolc mindig várni fog, 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 itt minden jó, te is látható. Utcák, a terek, a házak, a napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, ígyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz tértél. Érezd most rá, hallgasd a városnak szaját. Érezd most rá, jajját, hallgasd a városnak szaját.
Toldi Otto, az MCC Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője beszél.
Engem a 2010 óta a legtöbb magyar energia és klímapolitika megtalált eddig. Ma is a miniszterelnöki kabinet irodán vezetek egy elemző csapatot, és ugye Magyarországnak az orosz-ukrán háború utáni energiaellátási B-tervének a kidolgozásába részt veszek, tehát folyamatosan feladat ez is. Úgyhogy most azért nem erről fogok beszélni, hanem elsősorban arról, hogy mennyire reális ez a bizonyos 2050-es klímasemlegességi cél, mennyire reális az, hogy fenntarthatóvá váljon az ország, mert az kevés, hogy klímasemlegesek legyünk, az egyetlen paraméter, az, hogy az üvegházgáz kibocsátásunk nettó, az egyensúlyban van az enyeléssel, tehát zéró a nettó, ami azt jelenti, hogy amennyit még kijön a cső végén 2050-ben, annyit egy robosztus erdősítéssel az erdők révén ugye el lehet nyeletni, tehát ez kevés. Ettől a mi életminőségünk, a mi életünk nem lesz különösebben jó, semmi értelme az egésznek, hogyha a fenntarthatóság felé nem tudunk egy nagyobbat lépni. És azért, hogy mit értek ez alatt? Ma is, amikor a fenntarthatóságról beszélünk, van egy csomó olyan paraméter, amivel a nyugat, mert elnézést, hogy ezt mondom, majd érteni fogjátok, hogy miért, mert vannak nagyon jó használható paraméterek, amivel a fenntarthatóság nagyon jól leírható. De vannak egyre bonyolultabb, egyre több szempontot magukba foglalni agregált indexek, amivel a végén a lényeg elfedődik. Elfedődik az, hogy valójában kiszennyez, és mennyi ez a szennyezés. És a fenntarthatóság lényege az, hogy ne szennyezzünk, ne rontsuk a következő generációknak az életkilátásait, az életét azzal, hogy mi túlhasználjuk azt a területet, ahol élünk. Ez majd látni fogjátok, hogy sajnos a jelenlegi mainstream sem néz szembe őszintén a valósággal. Csak hogy érezzétek, mit akarok mondani. Ugye nekünk, mint végfogyasztóknak állandóan formálva van a szemléletünk, ilyen szemléletformáló akciók révén, hogy lehetnénk környezettudatosabbak, klímatudatosabbak, mit kéne vásárolnunk, hogy kéne élnünk, hányszor kéne fürödnünk, stb. Stb. De senki nem formálja a döntéshozók szemléletét, hogy erre ehhez mihez lenne szükség. Egy termék árában nincsenek benne ma a környezeti externáliák, ami azt jelenti, hogy nincs benne az újrahasznosításnak a költsége, nincs benne a környezeti kár és a humán egészségügyi kár, amin annak a gyártása okozott, és amikor egy termék gyártási technológiája kifejlesztik, nem fejlesztik ki azonnal, nem előírás az, hogy azonnal meglegyen a termék semlegesítésének a technológiája, és hogy hogyan lehet újrahasznosítani. Ezt együtt kellett volna csinálni, nem? Erre törvényi előírásoknak kellene lenni, hogy minden új termék kifejlesztése azzal kell, hogy együtt járjon, hogy a újrahasznosításának, a semlegesítésének is meglegyen a technológiája. Kinek lenne ez a feladata? Ugye? Kérdezem. Csak hát az egész világ másképp működik. És ebből látjátok, hogy mennyire nem őszinte a történet. Kapcsolatban vagyok egy olyan művész társasággal, aki a mesterséges intelligenciát kihasználva művészkedik, tehát olyan ilyen future fantasy képeket csinálnak, hogy betáplálják a sajtó, ugye a legutóbbi 5 éves elektronikus meg írott sajtónak betáplálják a fő szalagcímeit, és az alapján festenek. Az alapján kijön egy kép, a mesterséges intelligencia által rajzolt kép. Ez, amit itt láttok, ez 2100-ban egy kelet-angliai tengerpart. Így képzeli a újságcikkek alapján a mesterséges intelligencia. Azért majd a vége nem ilyen szomorú lesz az előadásomnak, ígérem, de szóval nyilván ebben benne van az is, hogy a sajtó igyekszik ilyen szenzációszagúan eladni a termékeit, igyekszik olyan sötét, figyelemfelkeltő címeket adni ezeknek a cikkeknek, amire rákattintotok. És ez elemezve, ez hozta. Ugye ez érdekes, mert ugye globális felmelegedés eredményeképp, vagy a toxikus tenger miatt ugye partra vetett halak, úgy látszik, hogy a háborúnak se föltétlen lesz vége, addig tehát folyamatos konfliktusok lehetnek. Hát gondoljatok bele, hogy folyamatosan fogynak az erőforrásaink, a termőföld, az ivóvíz, az energia, közben az igény egyre nő, mert egyre többet akarunk fogyasztani, és ugye túl épesedtük a földet. Ez magával hozza azt, hogy a konfliktusok száma is növekszik. Ez ugyanez Párizs, és ami az érdekes, hogy nekem azt tűnt föl, hogy miért azok a régi típusú autók vannak ott 2100-ban Párizs utcáin. És ugye, mert akkor már a bontókban leadott autókat fogják valahogy újra életre kelteni, ott fogunk tartani, hogy már se lítium nem lesz, se kobalt, mert az 40 év alatt elfogy, hogyha az összes személyautó elektromos lesz a jelenlegi felállás szerint, és ugye a természet visszaveszi, ha nem is háború, de lehet, hogy háborúval, csak nem a természet fog háborúni. Csak ugye ebbe az egészbe az a szomorú ebbe a képbe, hogy ha elbukunk a végén, akkor minden, amit ideig csináltunk, a történelmünk, a kultúránk, minden elbukik. Ezek szerint értelmetlen volt. Tehát lehet ezt azt gondolni a mesterséges intelligenciáról, de lehet, hogy ezt egy művész nem tudta volna így elgondolkodtatni igazából. Na mindegy, érdemes ezzel szórakozni, és nem egy könnyen felejthető képeket kap válaszként az ember. Tehát el lehet rajta gondolkodni. Ugye itt van most ez az energiaválság, itt volt tavaly, itt van az orosz-ukrán háború, a közel-keleti háború, és itt vannak a szankciók. És ugye itt, ebben a helyzetben, amikor mindenki be volt ijedve, hogy amikor épp a háború kitörése után még nem ülepedett le így a rendszer, mint most, akkor ugye kijön az az igazság. Amikor itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy hozzáférjenek a külszíni bányával a lignithez, hogy azt el tudják égetni ebben az erőműben, ahhoz eltúrják ezt a fölötte lévő szélerőmű parkot. Ugye ezen is érdemes elgondolkodni. Ugye a szélerőmű park időjárás függően termel, és pár ezer órát egy évben, tehát mondjuk 3-4 ezer órát egy évben, de az év az 8760 óra. És ellátásbiztonsági szempontból ugye a szélerőművek azokról nem tudjuk sosem, hogy másnap mennyit fognak termelni. És ilyenkor válsághelyzetben olyan villamosenergia termelő kapacitásra van szükségünk, amiről tudjuk, hogy másnap mennyi lesz. Hiszen a villamosenergia rendszer sajátossága az, hogy a termelésnek és a fogyasztásnak mindig meg kell egyezni, mert időre nem tudjuk eltárolni ilyen mennyiségből villamosenergiát. Ugye bajban mindig kiderül az igazság, és ez az igazság pillanata volt ez a kép egyébként, hogy rendben van, zöldítsük, csak az a baj, hogy egyelőre annak még a műszaki háttere az nem teljesen létezik. Ugyanúgy, ahogy a bankszektorban léteznek buborékok, amik aztán kipukkadnak, tehát olyan pénzügyzetek, ami mögött nincs valójában semmi, és akkor azok kipukkadnak, és ugye tönkre gazdasági bedőlés, pénzügyi bedőlés a vége. Ugyanilyen lehet műszaki alapon is, ugyanígy lehet műszaki buborékot csinálni, hogy olyan projekteket nyomok, aminek nincs meg az alapja. A szélerőművi, naperőművi termelést akkor lehet 100%-ossá fölfuttatni, amikor megvan oldva az ipari mértékű villamosenergia tárolás kérdése. Tehát amikor a fölöslegbe termeltet el tudom raktározni, és amikor nincs, akkor előveszem, vagy ki tudom egyensúlyozni, és azt is dekarbonizált módon kellene, mert jelenleg földgáztüzelési erőművekkel csináljuk, ami fosszilis, és akkor ugye mi az eredője a nap és a szélerőműveknek, az, hogy legalább akkora kapacitást fönn kell tartani földgáztüzelésű erőművekből, hogy ki tudják ezt egyensúlyozni. Sem az atomerőművek, sem a szélerőművek nem alkalmasak ilyen kiegyensúlyozásra.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
Ezer darabra szórja szép a csillagok kartács tüzé, az éjjel két fenekütóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, mint szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármere mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármere mész, én megtalálom. Hiányod utána, de viszem már minden kedvem, nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy fut veled az alagút, a halastónál újra látlak, indulok, megyek utána. Bármere mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyát kergető madár vagy. Bármere mész, én megtalálok. Bármere mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy. Bármere mész, én megtalállak.
Szaladj velem inkább a mezőn mezít láb. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább a mezőn mezit lát, mindenki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönt a horizont.
Bármere mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyak kergető madár vagy. Bármere mész, én megtalállak. Bármere mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyak kergető madár.
Toldi Otto, az MCC Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője beszél.
Az első ilyen filozófikus rész után azért egy kicsit szisztematikusabban folytatom az előadást, és hát beszéljünk erről a bizonyos, a fenntarthatóság alapja az ökológiai lábnyom. Az emberiség ökológiai lábnyoma, mondjuk így. Ami meglepő, hogy ez még az egyszerű paraméterek közé tartozik, hogy mi az, hogy ökológiai lábnyom. Van a területnek egy becsült biokapacitása, ez viszonylag jól felír számolható, hogy mely erőforrásokkal rendelkezik, az hány ember eltartására lenne képes, mekkora környezetszennyezést képes elviselni a rátartással, és mindez azért kell tudni, hogy ne használjuk túl a területet. Tehát van egy biokapacitás egy adott területnek, minden gazdasági aktivitásával és mindennel együtt, és van egy olyan lábnyomunk, ami a mi civilizációk lábnyoma, az a gazdasági aktivitásunk, a környezetszennyezésünk, és mindaz, amivel ezt a biológiai potenciált fárasztjuk. Ugye, ha az egyensúlyban van, akkor elvileg fenntarthatóak vagyunk. Erről fogunk beszélni majd, hogy mik azok a globális és európai tendenciák, ami a fenntarthatóság mellett vannak és ellene hatnak. De ez fontos látni, hogy igazából mi, amikor megyünk egy vasúti kocsiba, és gyerekként azt hiszük, hogy mi nyomjuk a gáz, meg mi fékezünk, tehát hogy lássuk, hogy körülbelül mi az, ami lenne hatásunk van valójában. Mik azok a paraméterek, amit érdemes figyelni, és mi az, ami átverés? Ezt is nagyon fontos tudni, mert ha ez a dolog érdekel benneteket, sok ilyennel fogtok találkozni. Ugye, hol áll Magyarország ebbe a versenybe? Hol állunk mi, és mik a megvalósításnak az esélye? Ezekről fogunk a továbbiakban beszélgetni. Ugye muszáj pár ilyen sztereotíp mondatot mondanunk az elején. Ugye azt becsüli az ENSZ, hogy 2100-ra akár 12 milliárdan is lehetünk, vagy még többen, ugye most 8 milliárd ember él a Földön. Egy valószínű szám, azért várható, hogy a föld populációnak a növekedése nem lesz lineáris, tehát valószínűleg egy kicsit majd ellaposodik a végén, és akkor csak 10 milliárd ember lesz. Ez azt jelenti, hogy ha ez bekövetkezik, akkor körülbelül a jelenlegi élelmiszer termelésünket az 1,6-szorosára kell növelni, ez is ENSZ adat. Tehát azt az élelmiszer mennyiséget, amit ma megtermelünk globálisan, azt 1,6-szorosára kéne emelni erre az időtávra. Ugyanakkor minden olyan részparaméter, ami nagyon fontos, hogy mennyi az egyfőre jutó megművelhető terület, mennyi az egyfőre jutó édesvíz készlet, az mind negatív irányba tart. Ugye 1960 egy olyan érdekes bázis év a mezőgazdaság szempontjából, mint 1990 a ipar szempontjából. 1960-ban indult a zöld forradalom, ami után a fő élelmiszer növényeinek a termés átlaga meg négyszereződött, meg ötszöröződött. Ugye egyrészt a mezőgazdasági gép használatnak, az agrokemikália használatnak és a heterózis nemesítésnek, mint zseniális újításnak az eredményeképpen. Tehát az volt a kiindulási pont, és azóta 60%-kal csökkent az egyfőre jutó megművelhető terület. Ennek egy jó 20%-kal nőnie kéne, nem hogy csökkennie. Ugyanez igaz az édesvíz felhasználásra, ugye az is stratégiai forrás, tehát termőföld, az iható édesvíz és az energia, ezek stratégiai források. Magyarország egyébként nem áll rosszul, mert termőföldünk van, vízünk is van, ugye a nagy folyóinkban, csak azt ügyesebben kéne hasznosítani, majd aztán látjuk, hogy pont az energetika az, ahol egyelőre gyengén muzsikálunk, de hát ha majd összekapjuk magunkat is, majd minden jó lesz. Szóval a Földön minden egyes ember 1,8 hektár jut, tehát annyi erőforrásból kellene kijönni. Magyarországon 3,7 hektárnyi forrást használunk fel, tehát 2,2-szeres körülbelül a ökológiai lábnyomunk, de ez még mindig sokkal kevesebb. Tehát vannak olyan nyugat-európai országok, például Dánia, ahol 10-szeres az ökológiai lábnyom. Ugye? Tehát nem gondolnátok, Dániának van egy akkora hatalmas bezzeg, nagyon zöld imidzse, hogy el se tudjuk képzelni, hogy igazából olyan szennyező a mezőgazdaságunk, annyi műtrágya maradék mosódik az ottani édes vizekbe, meg a tengerekbe, hogy ezzel olyan bűnt követnek el, csak hát milyen jó, hogy mondjam, jó menedzserik magukat, ezért nem ettől zeng a világsajtó. Tehát ugye itt az van, hogy a fejlett országok túl használják a földet, mert túlfogyasztunk, a fejlődőknek túl népesedik. Tehát ugye így mondom, egyiknek se sincs jó vége. Egyik sem néz ki jól. És ugye olyan dolgokkal szembesültünk az utóbbi években, ami azért, most nem azért, de kijutott nektek is belőle, Covid. Létrejött egy olyan betegség, amivel az emberi immunrendszer soha nem találkozott, egy olyan keverékvírus, és rögtön átütötte az orvostudomány falát. Tehát ez, ilyenekre föl kell készülni. Annak idején, mikor még biológus voltam, akkor, és egyetemista, azon gondolkodtam, hogy oké, van olyan, hogy elefánt, van olyan, hogy rinocérosz, és ezeket igazából az oroszlán is békén hagyja, de akkor mi kontrollálja őket a természetben? Akkor még nem értettem, hogy mi a saját betegségeik. Az óriásokat a legkisebbek viszik el. A baktériumok, meg a betegségek, meg a vírusaik. Meg az, hogyha túlzabálják a környezetüket. Nagyjából gondolhatjátok, hogy minek az analógiája, ez olyan, mint az ember. Tehát Én annak idén úgy képzeltem egyetemistaként, hogyha az embert valami visszateheti az evolúciós polcra, ahol való, egy fejlettem majom, az egy olyan vírus lesz, ami úgy terjed, mint az influenza, és olyan halálos lesz, mint az ebola. A Covid már közelít. Ezt most csak olyan dolgokat mondok, hogy nem fogtok jól aludni, de a végén majd viccelünk valamit, jó? Vagy úgy, mint a Men in Black-be, így fölteszem azt a kis piros dolgot, és az egészet elfelejtjük, aztán megisszuk otthon a söröcskét a szintonsz. Na mindegy. Tehát bejönnek ilyen járványok egyre inkább. Tehát a Covid az első, szerintem. De ez legyen egy rossz tippől. Járványok, fertőzések miatti veszélyhelyzetek, a túlnépesedésről nem szoktunk beszélni, meg az erdőításról. Tehát amikor, ne felejtsük el, klímaváltozás, most mindenki az emberi széndioxid kibocsátás. És akkor ez így, tehát mi szinte, mint pártokgyűlésen, tehát így verik a fejedbe, hogy ez a baj. De hát kiirtottuk a földi növényzet felét. A belső, a napról érkező napsugárzás nem erdőt ér, ahol az erdő párologtatva hűteni a belső hőt, hanem csupasz szántóföldet, legtöbbször meg betont, ami hőformájába veri vissza. Tehát egy hőcsapda alakult ki, ahelyett, hogy az meglevő hűtenék a földet, a beton meg a szántóföld az melegíti. Tehát nem csak arról van szó, hogy az emberi széndioxid kibocsátás, hanem az, hogy kiirtottuk a növényzet felét. Ezek a növények vígan kizabálnák a széndioxidot a levegőből sokkal nagyobb hatékonysággal, mint most, de nincsenek. Ugye a tengervízben 130 ezer gigatonna széndioxid van oldva. Az ember 50 gigatonnát bocsát ki minden évben. Egy tized fok tengervíz hőmérséklet különbség, az sokkal több széndioxid ide-oda vándorlást a légkör és az óceánok közt eredményez, mint a mi kibocsátásunk. A legnagyobb földi széndioxid kibocsátó nem az ember, hanem a kőzetek málása. A kőzetek málásából kerül rengeteg széndioxid a levegőbe. Persze, hogyha az emberi széndioxid a légkörben szénsavvá alakul, és ez jobban bontja a kőzeteket, az más kérdés, az megint része a történetnek. Csak lássuk a számokat, meg lássuk a valós tendenciákat. Ettől függetlenül nagyon fontos, hogy csökkentsük az üvegházgáz kibocsátást, megmondom miért. Mert ha ezt sikerül csökkenteni, akkor mindent sikerül csökkenteni, ami a gyárkéményen kijön. És a gyárkéményen, ami kijön, a legkevésbé szennyező a széndioxid. Minden más, ami abból kijön, sokkal veszélyesebb az egészségünkre, és hogyha viszont csökken az üvegházgáz kibocsátunk, akkor a légszennyezés is csökken, és az mindenkinek jó. Tehát ezért az is, aki egy kicsit is szkeptikus, az is legyen annak a pártján, hogy éljen a széndioxid kibocsátás csökkentés, mert akkor a levegőszennyezést is tudjuk csökkenteni.
Come
Toldi Ottóval, az MCC Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetőjével beszélgetünk.
Mi is a lényege az előadásának?
Hát az előadás lényege az, hogy át fogjuk tekinteni azt, hogy 2050-ig mennyire reális az, hogy klímasemlegessé váljon Magyarország és Európa. Egyelőre a világról nem beszélhetünk, mert ez még nem egy globális ígérvény. Meg fogjuk beszélni azt, hogy mennyire őszinte dolog ez a politikai elvárás igazából, hiszen míg a vállalatokat és az embereket állandóan szemléletmódosítják, fejlesztik a szemléletünket, hogy lehetnénk zöldebbek, hogy lehetnénk környezet és klímatudatosabbak, a fő gazdasági szabályzók, a fő közgazdasági törvényszerűségek nem lettek ehhez alakítva máig. Igazából ez lett volna a nehezebb vége a dolognak. Tehát gondoljunk bele, hogy ma egy termék árában nincs benne a semlegesítésnek és az újrahasznosításnak a költsége. Amikor valamit gyártok, ami szennyezi a környezetet, annak nincs meg az a technológiai leírása, hogy hogy lehet semlegesíteni. Ez nem követelmény. Természetesen drágábbak lennének ezek a termékek, ha mindez meg lenne, és lehet, hogy akkor a fogyasztás is inkább egyensúlyban lenne, de ez nincs így. És mindaddig, amíg nincs így, ez egy picit faramuci, hogy mindig a fogyasztók, a végfogyasztók szemléletét módosítják, miközben a gyártásban megy a zöldremosás. Elnézést, hogy ilyen kicsit szkeptikus vagyok, de megy a zöldremosás, sok olyan terméket próbálunk zöldremosni, ami nem az. Ugye megy a moduláris gyártás, ami azt jelenti, hogy nem egy egyszerű szimeringet kell az autómba kicserélni 2000 forintért, hanem egy egész modult, ami 50 ezer forint, kell a kukába dobni, de azt le kellett gyártani, annak volt egy környezeti emissziója, annak volt egy csomó anyag fölhasználása, ami szükségtelenül van kidobva. Tehát az egész gyártási struktúrát kéne őszintévé tenni, elmondani az embereknek, hogy igen, tehát az iparnak is van, és a politikusoknak is nagyon sok tennivalója, hogy tisztára, és tényleg zöldre mossák a saját munkájukat, mert mi fogyasztók már nagyon környezettudatosak lettünk itt a végére. Tehát fogok beszélni a farambuci dolgokról, fogok beszélni azért arról is, hogy van remény, tehát azért látszanak az alagút végén olyan megoldások, ami elvezethet egy nagyon jelentős zöldítéshez, és el fogom mondani, hogy hol nehéz, melyek azok a gazdasági ágazatok, és miért, ahol ez most nagyon nehezen elképzelhető, de ott is fogok tudni mondani olyat, hogy lehetne megcsinálni, csak ahhoz egy picit a gondolkodásunkon kéne a saját gátjainkon átugrani. De mondok egy ilyen meredek dolgot. Én annak idején, mint közszolga, javasoltam egy mezőgazdasági stratégia megírásakor, hogy hosszú távon a mezőgazdaság működjön iparszerűen, ne krumpligumot gyártsó, ne keményítő magokat, meg ne céklát, meg ne, hanem fehérjét, szénhidrátot, tehát a termék ez legyen, és legyenek ipari fermentorok, ahol élesztővel és algákkal fermentáljuk ezeket a hasznos anyagokat, és ugye működjön az egész megőlő energiával. És azt a rengeteg termőföldet adjuk vissza a természetnek, profi projektek legyenek, hogy lehet rehabilitálni a környezetet, legyen egy tényleg egy, mint Árpád-apánk idejében 40%-nyi erdő itt az ország területén, és legyen rekreáció, legyen egy újból egy ilyen vizes, élőhelyes, erdős élőhely, és a klímaváltozással ezt tudná szépen tartani az egyensúlyt. A mezőgazdaság pedig váljon ipar jellegűvé, vagy legalább részben, és a tömegtermelés az ilyen módon történjen. Hát el tudják a kedves hallgatók képzelni, hogy körülbelül hogy néztek rám a hivatalnokok, amikor ezzel a tervvel eljöttem, pedig én ezt láttam a saját szememmel, hogy ez működhet. 1998-ban volt szerencsém Japánba tölteni 4 hónapot, pont ilyen területen. Ott láttam ezt az ipari mezőgazdaságot, tehát tudjuk, Japán olyan kicsi, és olyan kicsi a lakosságához képest, olyan kicsi a megműveltő terület, hogy kénytelenek voltak, hogy stratégiailag megtermeljék maguknak az alapvető élelmiszereket, kénytelenek voltak erre váltani, és megtették. Tehát az alapvető élelmiszerekből önellátóakká váltak ezzel a módszerrel. Ugyanakkor maradt hely nemzeti parkoknak, maradt hely erdőknek, olyan helyeknek, ahol konzerválják a régi világukat. Igen, tehát ezekről fogok beszélgetni, remélem el fog gondolkodni rajtam kívül más is ezen, és őt tetszeni fog a fiataloknak, meg mindenki, aki eljön.
Mennyire valósak, vagy mennyire tarthatóak a klímasemlegességi vállalások, a politikai vállalások?
Szerintem megvalósítható az egész, ugye az idő rövidsége, mert 2050-ig csak én, akinek már, aki ezt nem fogom megélni, csak nekem tűnik hosszúnak, de a fiataloknak mindjárt itt van. Ugye egy kényszer állapotot idézett elő a nagyon ambiciózus cél, mert ugye a párizsi megállapodásban a 21. század végére van igazából a klímasemlegesség kitűzve, aki nem ezt mondja, az nem olvasta el a párizsi egyezményt. Tehát ez arra a rövid kényszerpályára kényszeríti az országokat, akik ezt vállalták, hogy mindent villamosítani kell, a villamosenergia termelést ki kell zöldíteni, vagy megújulóval, meg atommal, meg még ki tudja mikkel, tehát kizöldíteni, és mindent elektromos áram alapra helyezni. Ez a rövid időtáv csak ezt teszi lehetővé, hogy minden villamos lesz. És ha villamos energiatermelés zöld, akkor ez kizöldíti automatikusan a közlekedést, ugye elektromos autók révén, hűtésfű épület, hűtés-fűtést, ugye a split klímákon és a hőszivattyúkon alapulva mind az ipari háztáji áramellátást is ugye a megújulókra alapozva, és ugye ügyesen meg kell oldani a villamosenergia tárolást, meg kiegyensúlyozás, azt is dekarbonizáltam, mert ugye jelenleg földgáztüzelési erőművekkel egyensúlyozzuk ki a nap és a szélenergia termelést, és majd ha megépülnek a hőszivattyús energiatározós erőművek, ugye már lehet a sajtóba hallani, hogy ilyenek épülhetnek Magyarországon ipari területeken, ahol nem nincs interferencia természetvédelemmel. Tehát, hogyha ez megvalósul, akkor ez lehet egy alternatív. Tehát, hogyha ezt végig tudjuk csinálni, ezen végigmegyünk ezen az úton, akkor igen, csak hát maradnak olyan szektorok, mint a mezőgazdaság és az ipar, ahol bizonyos ágazatokban nagyon nehéz lesz megoldani a megújulósítást. Itt még tervezőasztalon sincsenek azok az innovációk, amik kellenének, hát ezokat a fehér foltokat kell alaposan megtámogatni, és azokon kell kutatni, és meg kell találni a megoldásokat, és elvileg oké. Tehát ha marad is pár 10% még, ami nem számít klímasemleges termelésnek, ugye mi azt ígértük, hogy azt egy erőteljesebb, egy robusztus erdősítési programmal ellensúlyozzuk, hogy azt a mennyiségű plusz széndioxidot, meg üvegházgázt, ami marad a végére, azt meg tudjuk a növényzettel kötni. Én ennek a megoldásnak is tudnék örülni, hogyha még több lenne Magyarországon az erdő. Tehát én látok erre esélyt. Bár általában szkeptikus vagyok, mint biztos kiderül, de azért látok lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben előbb Miskolcváros napja programját ismerhették meg. Ezúton is köszönöm Farkas Erzsébet közreműködését az adásban. Majd klímasemlegesség és fenntarthatóság 2050-re. Ez volt a téma. Szakértünk a témában Toldi Otto, az MCC Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője volt. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lesz majd egyszer egy ablakom, amin benéz a táj. Nagy kaland lesz nem menni onnan, sehova már. Semmit. Lesz majd egyszer egy kartondoboz, miben az álmaim tartom. Abból rakunk tüzet, ha a cuccát behordta az alkony.